Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya. Hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hidegfront hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledés, a tegnap szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromisza Dóra előadásában hallják.
Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek Kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy-néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát az a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon. Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiállt valaki.
Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegin embert!
Hopp, gyerekek! Ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf. Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából. Valóságos tündérpalota volt ez. Vert részfödele, márványoszlopai, diófa kapuja, mellette két felül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izget mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicárhúz, húzzá!
Nem érünk mi rá, piszlicár uram. Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
No, egy órácska nem a világ, addig meg lesz olyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért, vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó.
Azalatt Szitári kitanította fiait, ki légyen voltak éppen piszlicár uram. Görög marha kereskedő volt Biz Őkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis elresztették volna a markukból, ha Szitári ott nem terem valahány lófő székellyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kis ember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt. Amit a töröktől tudott, azt besukta a németnek. Amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek, s mindenképpen jó vásárt csinált. Tamás ugyancsak ráncolta is a homlokát, ahogy ezeket hallotta. Legjobban szeretett volna már kint lenni a tündérpalotából. Ádámka azonban nagyon otthon érezte magát, különösen mikor megneszelte, micsoda pompás kertje van a szegény piszlicárnak. Kint az erdőkben, amiken keresztül mentek, már sárga leveleket sodorgatott le a fákról a hűvös őszi szél. A piszlicár kertje meg olyan volt, mintha megállt volna fölötte a nyár. Meg is állhatott, mert a mi tájainkon sehol se lát olyan csodálatos bokrokat, sehol se ringat olyan balzsamszagú virágokat. Volt olyan, amelyiknek a kelyhe piros volt, a levele sárga, az ágai kékek. Volt fa, amelyik egyszerre hordozott fehér virágcsillagokat és gömbölyű aranyalmákat. A rózsák akkorára nőttek, mint máshol a napraforgó, s karcsú szárukon akkora turbán liliomok hintázták magukat, hogy akár a török császár a fejére húzhatta volna őket. Ádámka annyira rajta feledkezett a kert sok szépségén, hogy csak a piszlicán rikácsolására riadt föl.
Hol vágyul, úrficska? Itt is vágyul lilium szálum, enyém lányum, Iluci.
No, az csak ugyan lilium szál volt, mégpedig olyan, hogy az ő kedvéért a kertet is elfelejtette Ádámka. Ha a kert tündérkert volt, Iluci volt benne a tündér király kisasszony, lebegő aranyhaját, bársonyos kék szemét, pici piros ajkát reggelig elnézte volna Ádámka. De az édesapja a vállára tette a kezét. Gyerünk, cselédjeim, mert az ég hunyogatni kezdi a szemét. A nap csak ugyan az ég peremén vöröslött már, s pirosra festette a királyhágó fölött gomolygó ködöt. Piszlicár uram azonban belekapaszkodott a vendégeibe.
Iluci megterigette ásztalut, kell kicsinkát ábrákulni, luvak már kapták uzsonnát?
Azt akarta mondani a jó ember, hogy a lovak már abrakolnak, s a gazdákra is ráfér egy kis ozsonna.
Csak ulán szegínes, ulán piszlicárus, mentegette magát jó előre a görög.
Pedig annyi volt ott a drága jó étel, a fejedelem udvarában sátoros ünnepkor se esznek olyat. Báránypecsenye zsájával, őszcímer mandulatejjel, császármadár almakásával, fácánpástétom, ostyás béles, koszorúfánk, sose látott gyümölcsök, sose ízlelt torták, csupa arany ezüstálakban, drága jóborok, sose hallott édes italok, csupa metszett kristálybillikomban.
Tán kincset talált kelmet, piszlicár uram, hogy így dúskálkodik a földi jóban,
tudakolta mosolyogva Szitári Kristóf.
Hát, csak Isten adutta, magyarázgatta a kis görög. Aki keresun, találun.
A gyerekek nem nagyon tudakozódtak, hogy melyik tündér szállította a sok pompás harapnivalót, hanem hozzáláttak emberül. Tamás éppen egy ökölnyi őszi barackot hámozgatott, mikor egyszer rámordul valaki, és vállára teszi a kezét. Nagy, csúnya, fekete kéz volt, hosszú, sovány ujjak, éles, görbe körmökkel, s Tamás kíváncsian fordult meg, milyen gazdája lehet ennek a kéznek. De abban a percben, ahogy hátra nézett, fel is ugrott, s a bátor fiú elszörnyülködve kapott a kardjához. Hanem a kis görög nevetve fogta meg a karját.
Mit fészen, úrficska, ne bántsun, úrficska! A murmuc kéri tülednek barack magut! Csak a magut szereti barackból a murmuc.
Volt pedig ez a murmuc egy bolond nagymajom, aki most már a két kezét is összetette, s olyanokat csettentett a nagy piros nyelvével, hogy azt lehetetlen volt megállni nevetés nélkül.
Hát ezt a fertelmes állatot meg már hol szerezte kelmet?
Kérdezte Szitári Kristóf a könnyeit törülgetve nevettében.
Ajándékozta tülennek a budai bása űkegyelmessége, utálatus teremtés, legjobban szeretnék nyakadnak kicsavarulni neki.
Hát miért haragszik rá olyan nagyon kegyelmed?
Ha pénzemet eldugugálok, mindjárt előkeresi, akár huvá teszelem, előveszeli.
A majom, mintha csak érezte volna, hogy róla folyik a szó, rávicsorította a fogát a gazdájára, s haragosan forgatta a szemét. De Iluci meglegyintette az asztalkendővel.
Murmuc!
A nagy ormotlan állat erre engedelmesen odakuporodott a gazdasszony a lába elé, s úgy elszégyelte magát, hogy semmi csalogatásra föl nem emelte csúnya sört és fejét.
Iluci nagyon szeretje májmut, azért tártuk házamnál.
Már akkor mégiscsak érdemesebb ilyen szép madarat tartogatni, mint ez a sólyom, mutatta Szitári Kristóf az ő madarát, amelyik a majom láttára rémülten verte magát a kalitka drótjához. Mikor aztán azt is meghallotta Piszlicár uram, hogy 200 aranyat rejteget ez a madár a szárnya alatt, akkor átugrott, majd a padlásba verte a fejét.
200 arán? Ájjáj, de hogy mész el szelánni pízzel éjszakának időjén? Sehova nem mész elsz? Vajdak erdőben terekek, tatáruk, vadháramiákuk. Maradtuk szágin bácsulatos Piszlicár házában. Reggel aztán úgyi, Isten hírivel!
Szitári Kristófnak is úgy tetszett, igaza van a kis görögnek. Ilyen bátorságtalan világban jobb a biztos, barátságos födél alatt tölteni az éjszakát, mint odakint kóborolni a vadon erdőkben. Aztán a gyerekek is nagyon jól találták magukat. Akkorákat kacagtak, hogy renged bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta 100 egyéb bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt, verte a címbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, s előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, s úgy teletömkötte a dolmánykája a zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán. De mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymalattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkor a dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A Piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámkának virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott. Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüst tallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát Piszlicár uram álmodott-e valamit? Nem igen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is les feljárkált az ebédlőszobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom. Ajnallik már, bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, morogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, Kardot Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegín, bácsulátus Piszlicár uram szúros szeme is úgy villogott utána a kerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 árán elég ára megvágun a szállásunknak. Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkoszogott várat felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán deletrikoltozott a török barát, akkor a Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt hajdárbasa, s csak úgy fújtatott a sejem díványon a nagy melegtől, pedig két szerecsen szolga kétfelől is legyezte kerekpávatól legyezővel. Mi áradban vagy, szerelmes fiam? Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött sólymodat, kegyelmes uram. Add ide, fiam, hadd nézzem meg, ez volt-e az? Nyújtotta a basa a kezét a madár után. Erre már magam is kíváncsi vagyok. Hogy ne lett volna kíváncsi, mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadászsólymot, hiszen nem volt már lóra való. Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak, csóválta meg nagy ravaszul a fejét. Az enyémé könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl. Nyúlj a szárnya alá, kegyelmes basa, hát ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári. A kegyelmes basa bedugta nagy puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, s egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót. Bezzeg úgy ugrott fel a diványról a nagy testű ember, mint a labda, s úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit. Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlőcbe. Szegény Szitári Kristóf szólni sem tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja. S mire magához tért, már akkor kezén lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát verte tehetetlen dühében. Hajdárbasát majd szétvetette a méreg, még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek. Ebben a nyomban visszaviszed az ajándékát Apafi Mihálynak, megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a hajdárbasa, akiből ő csúfot mert űzni.
Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromisza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor már tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani ezzel. Borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitív úsz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van. Ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jegyzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegség, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, mit fogunk csinálni, meggyógyultál? Hogy tudok neked segíteni? csináljon az asszony egy tányér, mert egy leves nektek, vagy vigyél el a gyereket óvodába, vagy tehát tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sóstárcsoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre, tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen. Egy új identitást kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
Valóban el fog veszni?
Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor azt szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
Arról beszéltünk, hogy az érintetnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, mert ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, miben segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a, mit tudom én, mely kórházban, vagy ki az, aki a mely daganatokhoz jobban élt. Vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig, ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer, miből áll?
Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon, és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, tudja a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából, a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halál állapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. Van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
Ezek csodák.
Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tette magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
És ez tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezett, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél, a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet háromszor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a háromszor addig élekben abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megélt élet minősége.
Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben, miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám. De miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllőagy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a főemlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. A betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmód, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség, de fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Falevelek 1 és Falevelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
Nem is nagyon kellett válogatni. Mindegyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthújjon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljáróknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy másik, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért. És jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a négy szívecske, és a négy szívecske között van egy szám. És az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg. És ezeket egy szép belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet meg ezekből a történetekből állt össze, a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet, és meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus, grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél, a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Hát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten melldaganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon,
Rákóczi Ferenc könyvtárban, megyei könyvtárban.
5 órától mindenkit szeretettel várunk. Én pedig köszönöm szépen, Anna, neked, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett. A 2025. november 17-i adásunk ismétlését hallották.